A 106,8-es ultrarövid és az 1323 kHz középhullámú frekvencián a Marosvásárhelyi Rádió adóin önök az Értsünk szót adását hallják. Parászka Boróka vagyok, a műsor szerkesztője, Villányi Gergő a vendégem, pszichológiai szaktanácsadó, akit arra kértem, határozza meg, mi az internetes erőszak, és beszéljen arról is, hogyan lehet védekezni ez ellen. Villányi Gergőt hallják.
Van egy alapvető definíció, ami szerint internetes zaklatás akkor valósul meg, ha valaki az internetet, az okostelefont vagy más digitális eszközt arra használ, hogy egy szöveges üzenetet vagy egy kiírást, képet juttasson el valakihez, azzal a konkrét szándéka, hogy megsértse, bántsa vagy megalázza őt.
Tehát kezdeményezni kell, a kezdeményező az az erőszaktevő? Vagy lehet internetes erőszak az is, hogyha valaki a nyomunkban van, visszaél az adatainkkal, olyasmihez fér hozzá, amihez egyébként nem lenne jogosultsága. Egyáltalán mikor ébredjen fel a veszélyérzet az emberben, hogy itt valami olyasmi történik, ami engem sérthet, akár valós személyként, akár internet használóként?
A definíció mellett ennek nagyon sok formája van, ahogy a valós életben, a digitális térben is. Egy kizárás, egy kiközösítés, legyen offline vagy online közösségről szó, ugyancsak ennek minősül az zaklatás, ami e-mail üzenetben egy bejelöléssel, másik lejáratása vagy megalázása, mint céllal ugyancsak előfordul. Létezik maga a pletykálás, ahol az áldozatnak a jó hírét, a kapcsolatait, a magabiztosságát, az önértékelését támadják és kezdik ki. Van olyan, hogy átverés, elárulás maga a cél, vagy azzá fajul a dolog. Itt egy titkos információ megszerzése, vagy egy szégyelt történet, vagy történés publikussá tétele. Van a megszemélyesítés, ahol egy hamis vagy egy feltört fiókkal, vagy egy másik ember bőrébe bújva tesznek dolgokat ezzel, vagy akár a kapcsolatait tudják rombolni, vagy csak úgymond jó viccnek tűnik, és bele se gondolnak, milyen következménye lehet mindennek. És ez egészen elmegy az eldurvuló vitázásig, ahol egy véleményütközés, vagy egy beszélgetés fenyegetési gyűlölködésig fajulhat, egy adott oldalon, fórumon, blogon, végül is bárhol, vagy akár fenyegetésség, ahol agresszív, erőszakos viselkedés fejez ki a támadó fél, vagy ennek beváltására tesz ígéretet.
Az utóbbi években nem egy olyan esetről érkezett hír, hogy internetes áldozatok, internetes agresszió áldozatai végül is a valós életben szenvedtek nagyon-nagyon komoly károkat, akár halálozásig is vezető agresszió történt, öngyilkosságig vagy egyéb atrocitásokig. Ennek a mértékét nem is nagyon látjuk még, mert ugye az internet történet az egy olyan 15-20 éves időintervallumra tekint vissza ebbe a térségben, amiben mi élünk, ennyi idő óta van tömeges internet használat. Ez alatt az idő alatt mit értettünk meg, hogy ez a közeg az, amelyik az agressziót szüli, vagy ebben a közegben az egyébként is meglévő emberi közösségi agresszió új formákat keres, ez egy különösen veszélyes vidék az internet, vagy fel lehet készülni a veszélyekre és lehet védekezni?
Az internet nem különösen veszélyes. Ha hasonló kérdést kapok, azt szoktam rá mondani, hogy olyan, mint a konyhakés. Tehát azt is lehet sok mindenre használni, ebédfőzésére és valakinek a bántására, és az nem a késnek a hibája lesz. Alapvetően például egy kutatás kimutatta, egy amerikai kutatás 2008-ra a 12 és 17 év közötti 93%-a jelen volt már az online térben, tehát nagyon kis túlzással kimondhatjuk, hogy mindenki fönn van a neten. A következmények bevaló, tehát hogy nem gondolunk bele a következményekbe, annak több oka is van. Az egyik az, hogy nem személyesen találkozunk. Az online kommunikáció az konkrétan 5 perc interneten töltött idő alatt fellazítja az én határokat, tehát kicsit másképp érezzük magunkat, mintha szemtől szembe ülnénk lebeszélgetni, vagy szemtől szembe látnánk valakit. Ez is benne van a képben. Másfelől nekem az a sajnálatos tapasztalatom, hogy az online jelenlétet, az online cselekedeteket nem veszük elég komolyan. Tehát ez mintha mintha valami, mintha nem is egy másik emberrel beszélnénk, vagy mintha nem is egy másik emberről lenne szó a vonal, vagy a monitor másik végén.
Ez miért alakul ki, ez a felelőtlenség, vagy szabadosság, nem tudom, minek nevezzem? Nem látjuk?
Benne van egyfajta anonimitás is, tehát ha én egy teljesen, tehát ha nem a saját nevemmel szerepelek, és nem a saját adataimmal, akkor ez maga után hozza, mint ahogy például a tömegtüntetéseknél megfigyelt dolgokat, hogy az emberről egyrészt leesik a felelősség, más pedig úgymond láthatatlanná válik. Tehát ez maga után hoz egy olyan viselkedési formát, hogy bármit megengedhetek magamnak. Nagyon érdekes egy nemrég kihozott kutatás, mert az is egyfajta ilyen, most már úgy tűnik, hogy tévhit, hogy azt mondják, hogy valaki egyébként egy rendes, jóra való ember, de hogy online meg másképp viselkedik, és ez a kettő külön választható. Egyre inkább azt mutatja, hogy ez nem választható külön. Ha valaki így bánik az emberekkel, akkor igazából azt a lehetőség adja, nem pedig azt, hogy ő úgymond jó ember vagy rossz ember.
Tehát az internetes fórumon mutatkozik meg a személyiségünknek egy olyan rétege, amit igenis komolyan kell venni. Nem mondanám, hogy az igazi, de az egyik valós.
A része, igen. Mivel ugye nincs olyan felelősségre vonás, vagy nincs nagyon rá valószínűleg lehetőség, vagy tényleg egy láthatatlan, teljesen random névvel ellátott, teljesen felismerhetetlen, vagy beazonosíthatatlan képpel ellátott fiókborról, vagy felhasználói fiókról küldözget, írogat, csinál bármit. Tehát, hogy aki ennél megenged magának bizonyos dolgokat, ott nagy valószínűséggel nem a felület, hanem inkább az a fontos, és az a lényeges, hogy ő itt biztonságban érzi magát, és az úgy érzi, feljogosítja bizonyos viselkedésre, vagy bizonyos dolgok elkövetésére.
Az internet az új divány, ahol így jobban kijönnek az emberi személyiség struktúra rétegei, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt, amikor Freud megkezdte a maga kutatásait?
Én inkább azt mondanám, hogy ez egy viszonylag új felület. Vagy egy olyan felület, amit eddig kevésbé volt lehetőség, vagy kevésbé volt mód kutatni. Ez ugyanúgy benne volt, csak például, hogy mondjuk létezéki közösségi fenyegetés, mindenféle hasonló információval való visszaélés, átverés a valóságban, az offline térben, ez egyszerűen ugyanígy lenyomatott, hogy az online közegben is. Tehát igazából maga a felület némiképp változott, az ember mint olyan nem változott. Továbbra is vannak, akik ezt meg tudják állni, vagy a fejükhez tudnak kapni, vagy azt mondják, hogy ez teljesen simán belefér. Ráadásul könnyebb is itt levezetni mondjuk a frusztrációkat, vagy jól oda csapni a másiknak, mert hát nem fogják tudni megtalálni.
Megyük mindkét felet. Azt, aki agressziót szenved el, és aki csodálkozva, vagy kevésbé csodálkozva, de azt tapasztalja, hogy elszalad vele a ló, ahogy kinyitja a laptopot. Mit tegyenek ők? Vegyük az áldozatot, és különböző etapjait az agressziónak. A sima fórumos csetepatéktól kezdve addig, hogy épp a héten kaptam egy levelet egy érintettől, akinek először sima e-mailes zaklatással kezdődött az agresszálása, és eljutott odáig, hogy feltörték a leveles ládáját, személyes fotóival éltek vissza, és tulajdonképpen arra kényszerült, hogy vonuljon vissza a digitális térből, és azzal szembesült, hogy hát ez nem lehetséges, mert a nyomai azok ott vannak, és az agresszió akkor is folytatódik, ha ő nincs jelen.
Igen, tehát hogy itt ez már nagyon is a biztonságnak és a saját identitásunknak, vagy a saját hozzánk tartozó adatoknak a védelme is. Alapvetően a legfontosabb, és egyébként minél fiatalabb az áldozat, annál fontosabb egy olyan szövetséges találni, aki megérti ezt a helyzetet, képes lépéseket tenni, hogy ez megoldódjon, vagy csökkenteni lehessen a bántalmazást mértékét. És itt neked nagyon fontos, mert a helyzet megértése az még mindig bizonyos tekintetben mondhatni gyerekcipőben jár, hiszen egy pár generációval idősebb, akár tanító, akár szülő, nem feltétlenül látja át, vagy fogja fel ennek a komolyságát, vagy képes úgy kezelni a kellő komolysággal. Egy nemrégiben megjelent cikkemnek a kommentjeibe között olvasgattam, és meglepő volt, hogy a hozzászólásoknak nagyjából a 80-85%-a az nem vette komolyan ezt az egészet, úgy gondolta, hogy ez hisztizés, jaj, szegény gyerek, hát ez a legnagyobb gondja, jó dolgában nem tud mit csinálni, hát nem kell fölmenni Facebookra, hát akkor le kell törölni, vagy tiltani a másikat, és ennyi volt. Ebben is van mit fejlődni, és ez inkább az idősebb generációra vonatkozik. Emellett pedig maguk ezek a sértő vagy megalázó üzenetek konkrétan bizonyító erejűek, tehát ezeknek a megőrzése is segítségünkre lehet. A viszonzás az nem vezet eredményre, attól valószínűleg csak jobban elfajul a dolog, nagyobb agressziót, vagy még nagyobb támadási felületet biztosít. Arról nem is beszélve, hogy amit mondjuk mi írunk, azt is ugyanúgy elmentheti a másik, és felhasználhatja később. Közösségi média oldalak, akár más programok lehetőséget kínálnak arra, hogy a nem kívánatos személyeket blokkolni, letiltani, adott esetben jelenteni is lehessen. Ezekkel mindenképp tudni kell élni, akár több alkalommal is, mivel kell, hogy következménye legyen az ilyen viselkedésnek. Azt pedig nagyjából nagyon fiatal kortól el kéne kezdeni tanítani, hogy különböző képek, kiírt szövegek, üzenetek megmaradnak. Visszakereshetőek, és ennek tudatában reakcióinkat is, és az online térben megosztott képeinket, tartalmainkat is jó átgondolni.
Erre mondják, hogy az internet nem felejt. Nagyon,
így van.
Nagyon sok olyan felhívást olvasok, és lepereg az emberekről, ahol szülőket kérnek arra, hogy nagyon gondolják meg, hogy a gyerekeik fotóit, a gyerekeik információit, történeteit hogy teszik közzé.
Igen.
Mert hogy ez gyűlik, és úgy indítunk egy életet, hogy annak van egy vastag, szabad prédaként szolgáló nyoma az interneten.
Igen.
És ennek ellenére azt látom, hogy a vágy, hogy megmutassam és büszke legyek, az a természetes is érthető vágy, hogy büszke legyek a saját gyerekemre, az erősebb annál, mint hogy a veszélyérzetem megszólaljon. És ehhez hozzájárul, hogy a nagymamák, nagypapák nemzedéke, a kezdő vagy nem olyan régi internetezők még sérülékenyebbek, mert ők tényleg most örvendenek annak, hogy végre megtanulták a laptopot, a Facebook account készítését, a lájkolást, és pancsolnak a nyilvánosságba, valós életük magányából kiszabadulva, és semmiféle veszélyérzet nélkül szolgáltatják ki nem csak magukat, hanem a gyerekeiket és az unokáikat is.
Korábbi években volt egy olyan példa cikk, ami azt mutatta, hogy az adott család kirakta valamelyik oldalra, hogy ők most nem is tudom honnan indulnak nyaralni, és 3 hétig nem lesznek otthon, és jaj, de jó, mert végre nyaralás, nem is tudom milyen távoli országba, és pont elég információt is pont elég nyilvánosan osztották meg, hogy ez valakinek feltűnt, és mire hazaértek, egyszerűen kirabolták a lakásukat.
Ez egy szélsőséges példa, ennek még vannak leágazásai, és nem is tudjuk kiszámolni, hogy mikor mi érhet veszteségként. Válaszlépésként szabad engedni a paranójának, és elhallgatni és szűkíteni a kört, és minél inkább, vagy minél kevésbé jelen lenni az interneten. Mi a jó arány?
Szerintem lehet egészséges arányt találni, egyfajta aranyközéputat. Például, ha gyerekekről készült fotókról beszélünk, annak lehet hozni egy jelszavas, vagy egy csak meghatározott emberek által látható csoportot, föl lehet úgy tölteni, hogy egy album az mondjuk csak azoknak elérhető, akiknek el van küldve. Adott esetben lehet tanítani akár a nagymamakorú időseket is arra, hogy mikre figyeljenek, kicsit jobban ránézni. Ez igazából nem szégyen, tehát ez olyan, mint ahogy a gyereket is tanítják olyasmiben, amiben tapasztalatlanabb, vagy amiben épp hogy most kezdett el létezni, vagy most kezdte el használni. Kicsit nagyobb felügyelet adott esetben, és egyfajta segítőkész odafigyelés, az biztos, hogy sokat tud segíteni ilyen téren is. De maga az online jelenlét, maga ebből való teljes kivonulás, az főleg a fiatalabb generációknak az jóformán lehetetlen, hiszen az összes kortárs, az információcsere, az érdekességek, akár tanulás és egyébhez kapcsolódó dolgok is mind-mind ott vannak fenn.
Sokszor elhangzik, hogy jó volna, ha az internetes viselkedést, internetes kultúrát iskolákban tanítanák, és erre vannak is már kezdeményezések, alternatív tankönyvek, nem akarok találgatni, hogy Közép-Kelet-Európában mikor lesz ebből valóban tanterv és tanúra. Eddig az áldozatokról beszélgettünk, és remélem, hogy most induló sorozatunkban még sokszor fogunk a sok típusáról beszélgetni az internetes agressziónak, de beszéljünk most egy kicsit az elkövetőkről, mert az a gyanúm, hogy ez is egy olyan kényszerpálya, amiben gyakran akaratlanul sodródik be az ember, vagy ha akarattal sodródik is, nem nagyon tudja irányítani, és még kevésbé tud leszállni róla. Mi az agresszor pszichológiája? Például azért, aki kommentben sérteget, bánt, azért megy oda, azért van jelen, hogy bántson.
Ebben benne van a frusztrációnak a levezetése, vagy az úgymond visszavágás, vagy a nekem rossz, és akkor én is büntetek hozzáállás, tehát azt nem lehet mondani, hogy ez csak úgy kicsúszik az ember száján, vagy a billentyűin, vagy az ujján, mert pontosan ez az egyik nagy különbség, hogy míg mondjuk én egy hosszabb mondatot néhány másodperc alatt elmondok szóban, és ha mondjuk indulatos vagyok, akkor utána kapok észhez, hogy na jó, ezt talán nem kellett volna, vagy nem így, addig leírni egy hosszabb, rövidebb, bármekkora szöveges bejegyzés azért időbe telik. Azt át kell gondolni, annak meg kell formálódnia. Tehát ez az időfaktor már egy olyan dolog, ami a szándékosságot sokkal jobban beleviszi a helyzetbe. Másfelől az, hogy valakinek arra van akár adott esetben szocializálva, hogy oda kell csapni, oda lehet szúrni, az agresszió, vagy akár az ilyenfajta megnyilvánulások, ha nem is rendben vannak, de még ez is előfordul, de megengedhetőek. Ez ugyanúgy meríthet a környezetből, ugyanúgy meríthet a szocializációból is, és abból, ahogy a környezet ezt az egészet kezeli, akár azzal kiegészítve, hogy az interneten ugye ez nem számít, meg hát ott igazából csak úgy leírom, aztán majd lesz valami, a másik majd kezeli, vagy igazából el se jut, nem is emberül a másik oldalon jóformán, egy dehumanizáció is sajnos meg szokott jelenni. Emellett pedig ott van az is, amiről már beszéltünk, hogy nagyon sokan nem fogják fel, hogy a leírt szónak, vagy a sértésnek, bántásnak, bárminek ugyanolyan lelki következménye, ugyanolyan hatása van, mint ha én ezt mondjuk szó szerint élőben csinálnám egy másik emberrel. Úgyhogy ha ezen belül elkezdődik egy oktatás, vagy egy érzékenyítési folyamat, akkor ennek is ugyanúgy meg kell jelennie, mert ilyen szempontból nem külön választható a két tér.
Kinek a feladata ez az oktatás és érzékenyítés? Például az áldozat, én mondok egy konkrét példát, újságíróként, hát nekem azért van tapasztalatom, hogy mit jelent az internetes zaklatás meg agresszió. A legrégebbi agresszor, akivel folyamatosan kapcsolatban állok, az 9,5-10 évvel ezelőtt jelent meg az életemben. Egészen durva személyes információkhoz való hozzáférés, azok közzététele, nagyon sok minden van ebben a 10 évben. Az én első 5-6 éves politikám az volt, hogy nem reagáltam. Mindig megjelent a cikk alatt, kommentelt, nem. Akkor elkezdtem kommunikálni, változtatni, válaszolgatni. Akkor azt éreztem, hogy ez ösztönzi, végre életet ad, vagy értelmet adott az agressziónak, de nem csökkent. Akkor bekapcsolódtak kollégák, nyílt levélben elkezdtünk megpróbáltuk elvinni tartalom felé, hogy vita van, vagy kifogás van, de akkor ne a személyre vonatkozóan, ne a direkt bántás, hanem akkor beszéljük meg, hogy milyen tartalmi, világnézeti, bármilyen különbség van. És úgy meg is indult, végülis az lett a vége 10 év után, ez mondjuk engem is minősít, hogy technikailag blokkoltam, és akkor ez így most már, ez olyan, mint a távoltartási végzés válásokkor. Nem vagyok meggyőződve, hogy ez a technikai megoldás az igazi, mert van egy emberi probléma, ami akuttá válik, legfenebben lehetetlenítjük, elfordítjuk a fejünket. és nem egy, nem kettő ilyen van, ez a legrégebbi, de hát azért 10 év az már egy, úgy házasságban is azért év, tehát így figyelj. Igen. Ilyenkor mi a teendő, vagy van erre módszer?
Hát én alapvetően meg tudom érteni, aki letiltja és minden szálat megszakít, vagy mindent elkövet, hogy ez az ember adott fórumon, vagy az adott felületen el lehetetlenül jön, mert nem, hogy 10 év, de 10 nap is sok ilyesmiből gyakran, de alapvetően szerintem az önvédelemnek konkrétan az online önvédelem is most már része, ami azt jelenti, hogy ha valaki nem felelősségre vonható, vagy nem tér jobb belátás, vagy nem lehet vele kommunikálni, egyfajta párbeszédet kezdeni, akkor ott az ember egyedül marad. Ha belegondolunk bármiféle kapcsolódáshoz, ez legyen akár házasság, akár egy online beszélgetés, barátság, bármi, két ember szükséges. Ha az egyik makacsú ragaszkodik egy bizonyos nézőponthoz, vagy ahhoz, hogy ő is értegetni, bántani fog, akkor nem, egyáltalán nem hiszem, hogy az a jó megoldás ott maradni, és várni a következő pofont, vagy lehetőséget adni, hogy a következő ütést is bevihesse a másik, még ha nagyon idézőjelesen csak szavakról is van szó. Úgyhogy én mindenképpen az aktív védekezésnek, vagy akár a felelősségre vonásnak vagyok a híve, mivel létezik olyan, hogy valaki belátja, létezik, hogy közelednek a felek, hogy egyfajta, tényleg egy beszélgetés, egy párbeszéd alakul ki egy kezdetben nagyon lángoló, vagy nagyon heves vitából, de ha nem, akkor viszont az áldozat felelőssége, hogy egyrészt segítsen önmagán, segítséget kérjen, vagy megnézze, mik a lehetőségei arra, hogy ezt az egészet megoldja, kiszűrje.
Van még egy harmadik tényező is. Európai hatóságok kezdeményeztek intézményes védelmet azok számára, elsősorban nők számára, akiknek az internetes bántalmazása egyfajta politikai propagandisztikus célt szolgál. Ez egy olyan 5-6 éves jelenség, ahogy így a szakirodalmat én ismerem. Körülbelül egyidős az arab tavasz eseményeinek a felerősödésével, hogy a nyilvános térben megjelenő nők, állást foglaló nők internetes zaklatása, hiteltelenítése, róluk előnytelen képek, megalázó tartalmak közzététele, az azt a célt szolgálja, hogy az általuk képviselt álláspontot lehetetlenítsék el, és ez a fajta agresszió a közönségnek szól, ez egy ilyen demonstratív, körülbelül a 300-400 évvel ezelőtti boszorkány égetéseknek a digitális verziója, és ilyenkor bennem mindig felmerül, hogy a közönség felelőssége micsoda, és mit tehet, amikor ezzel szembesül, hogy most direkt neki egy kommentben, egy Facebook posztban demonstrálják, hogy kivel lehet leszámolni, neki érte, vagy általa?
Hát az is egy alapvető szociálpszichológiai tézis, hogy a csoportunkhoz, a nekünk úgymond kedvesekhez igyekszünk alkalmazkodni, és azokat támogatni, a kijelölt, vagy megmutatott ellenséget pedig pontosan emiatt a konformitás és emiatt a mechanizmus miatt pedig el lehetetleníteni, vagy támadni. Ez egy nagyon sajnálatos és egy nagyon szörnyű vonal egyébként, hogy nők nagyon gyakran válnak ilyen szempontból áldozattá, és nagyon gyakran kerülnek olyan helyzetbe, hogy nem is a véleményük feltétlenül, nem is a meglátásuk, hanem konkrétan az, hogy ott nők, az ad támadási felületet, vagy akár az a idézőjeles bizonyíték, hogy ő nekik nincs igazuk, vagy nincs helyük ebben a vitában, vagy helyzetben. És ez bármely ország, vagy bármelyik kikvilág, vagy bármire is vonatkozzon. Ebben igaz, hogy elkezdődött egy nagyon erős változás már évek óta, de sajnos még mindig egy létező dolog.
Mindenképpen kollektív agresszió, vagy kollektív vának szóló agresszió ellen közösen lehet védekezni. Most keressük ezeknek a módját, módszereit, résztvevőit, elindult egy internetes Facebookos csoport ennek érdekében. Reméljük, hogy ez a csoport valóban aktívvá tud válni, várjuk az érdeklődőket, a segítségkérőket és azokat is, akik segítséget tudnak nyújtani. Villányi Gergőnek, mai beszélgetőtársamnak van egy remek honlapja, ott is nagyon-nagyon sok érdekes tartalmat lehet találni, és remélem, hogy itt a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszán, vagy akár a Facebookon fogunk még beszélgetni, és minél többeknek tudunk segítséget, eszközt adni a kezébe. Köszönöm szépen!
Én is köszönöm szépen!